klímaszorongás, én azt tapasztalom, hogy egyre több fiatal klímaszorongó. Tehát, hogy itt most már egy jelenségről beszélhetünk, amikor klímáról, klímaszorongásról beszélünk. Nagyon sokan gondolkoznak a mai világban arról, hogy tényleg ez a klíma probléma az végeredményben létező dolog, vagy egy kreált, egy mesterségesen kreált dolog lenne, amelyik ilyen hisztériát kreál a világunkban. Ez egy létező dolog, ezekkel a dolgokkal szembe kell nézzünk. Egyre több fiatal szenved. Most én inkább azt mondom, hogy ez lassan már egy ilyen depresszív betegségbe átmenő probléma, amivel szembe találjuk mostanság magunkat, és vannak olyan kivetülései ennek a problémának, hogy van, akik emiatt nem vállalnak családot, ami ugye demográfiai szempontokat nézve azért elég nagy a hátulütője. Vannak, akik, és most tényleg ezt kell mondjam, sajnos öngyilkosságon gondolkoznak azért, mert ők nem akarják megélni azt az időszakot, amikor eljön majd a földnek a pusztulása, amikor majd nem lesz levegőnk, amikor nem lesz mit inni, és ezzel a problémával most már foglalkozni kell elég komolyan.
Itt elég lesújtó forgatókönyveket, vagy esetleges kimeneteleket hallhattunk, de mit lehet tenni, mit tehetünk társadalom szintjén, hogy megszűnjön a klímaszorongás, vagyis megszűnjenek a problémák?
Én azt tapasztalom, hogy már gyermekkortól be kell vezetni ugye ezt a környezettudatosító előadásokat igazából, hogy egy picit a környezetvédelmet, azt, hogy fenntarthatóbban éljünk, be kell hozni a gyermekeknek ugye a világába, hogy megbarátkozzanak ezekkel a problémákkal adott esetekben, és itt most egy példát hozok fel, és a legnagyobb problémánk ugye a hulladék probléma. Tehát a hulladék elhelyezése, a hulladék termelődése, hogyan tudunk egy olyan világot tovább vinni, ahol egyre több hulladékot termelünk, hogyan lehet ezt megakadályozni. Igen, be kell mutatni, hogy mi is a hulladék, mit nevezünk hulladéknak, hogyan alakul ki, milyen típusaival találkozhatunk, és ők hogyan tudják megakadályozni azt, hogy több hulladék termelődjön. Ők nagyon-nagyon ügyesek egyébként, és én azt látom, hogy a gyermekkorban már megszokják ezeket a fogalmakat és ezeket a problémákat, amivel majd felnőtt korban ők szembe találják magukat, vagy adott esetben, hogy ne találják szembe magukat ezekkel a problémákkal, akkor én azt látom, hogy egy olyan fiatal generációt tudunk felnevelni, kinevelni, adott esetben ugye átnevelni őket, hogy ne legyenek klímaszorongók, hogy ne az legyen a legnagyobb problémájuk, hogy akkor most mi lesz az ő jövőjükkel, alapíthatnak-e családot, hogyan éljék az életüket, tudnak-e egészségesen élni, marad elég erdő, lesz elég levegőnk, szennyezettek lesznek-e a folyóink mikroműanyagokkal. Tehát ezek olyan kérdések, amikkel már nagyon-nagyon kicsikorban meg kell őket igazából ismertetni, és hogyha ismerik már a problémákat, akkor ők lesznek az a generáció, akik egy ilyen aktív cselekvési úttal, vagy úton igazából felelős gondolkodással és olyan új ötletekkel, és én így szoktam mondani, zöld ötletekkel, tudják segíteni majd a Földet, hogy túl tudnak lendülni ezeken a problémákon, és eljön majd egy olyan új világ, ahol úgymond megmentjük a Földet, a bolygónkat, ahol élünk.
A mikroműanyagok kapcsán az előadásban hoztál egy példát, megkérnélek, hogy ismertesd ezt a hallgatókkal is.
Gondolom, hogy az volt a példa, amikor a PET palackról beszéltem, és a műanyag iparról, meg a műanyag csomagolóanyagról, és hogy mi mennyi idő alatt bomlik le, és mi történik akkor, hogyha nem megfelelő kukából ugye bekerül a szeméttelepre, szeméthegy tetejére, és ott ugye mikroműanyagokra darabolódik szét. Ezek a mikroműanyagok ugye szennyezik a levegőt, szennyezik a talajt, és eljutnak ugye az édesvíz készleteinkig is, a forrásainkig, de ugye a szél felkapja ezeket a mikroműanyagokat, és mindenhol is megjelenik a levegőben a mikroműanyag, és ugye már azt tudjuk, hogy most már a csecsemők vérében is, tehát nem csak az Antarktiszon találták meg jégbe a mikroműanyagot, hanem megtalálják a csecsemők vérébe is. Óriási problémát jelent ugye a folyóvizeink, az édesvizeink, és végeredményben a bolygónknak a vízkészletének a mikroműanyaggal való szennyezettsége, telítettsége. Én például csatlakoztam 3 évvel ezelőtt Magyarországon a petkalózokhoz, és hát ugye tudjuk, hogy Európában ugye a legszennyezettebb folyó az a Tisza, és ugye tudjuk, hogy a Tiszának az útja végeredményben bekerül ugye a Fekete-tengerbe, és ugye a tengerek is, ugye, meg hát a vizeink ugye kapcsolatban vannak egymással, mindenhova is eljut a mikroműanyag, és ezzel ellen próbálunk fellépni azzal, ugye, és azért mondom, hogy petkalózok, mert ugye ezek a petkalózok most már több mint 10 éve próbálják a Tiszáról, a Bodrogról, most már ugye nekünk van egy környezetvédelmi egyesületünk, Nagyváradon. Ugye mi is próbálunk most már a folyóvizekből ugye kiszedni ezeket a különböző műanyag hulladékokat, és abból próbálnak petkolózók, például vonalzót készítenek azokból a kupakokból, amit azokról a petpalackokról szednek le ezek a petkolózók, amit ugye a Tiszából, vagy a Bodrogból, vagy adott esetben mi például a Körösből szedjük ki.
Kevesen tudják, de már léteznek ehető evőeszközök is. Erről egy pár szót, hogyha mesélnél.
Igen, léteznek ehető evőeszközök. Azt is ugye elmondtam az előadásom során, hogy van egy indiai mérnök úr, aki a repülős utazásai alkalmával ugye felfigyelt arra, hogy nagyon-nagyon sok hulladék keletkezik, és legfőképpen ezek a műanyag tányérok, evőeszközök, ugye, amelyekkel nincs mit kezdeni. Rengeteg hulladék kerül le egy adott repülőút végén a repülőről, és ugye ezek a szeméttelepre kerülnek, elhelyezésre, végleges elhelyezésre, és úgy ugye feltalálta az ilyen cirokfűből készült ehető evőeszközöket, tányérokat, és most már ugye világszerte el vannak terjedve, hogy amikor kikanalazzuk adott esetben mondjuk a levesünket, egy jó gulyás levest, akkor utána az a tányér az úgy megpuhul, és igazából meg tudjuk enni a tányérunkat, és adott esetben a kanalunkat is meg tudjuk enni, tehát utánunk nem marad semmiféle hulladék.